A Popfilter női élsportról szóló beszélgetéseit támogatja az Adidas.
Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit, én Csepei Adrián vagyok, és jó sokan jöttünk ma össze a stúdióba, mert egy nagyon különleges és izgalmas adásra készültünk. Nem fog megsértődni, ahogy utoljára mondom.
Én?
Igen.
De biztos.
Hangról már biztos felismeritek, de nem téged mondalak először, jó. Hanem Kovács Sarolta öttusázó ül mellettünk a stúdióban, Illés Fanni úszó, és Détot Kriszta, aki már elárulta magát. Minden sportrajongó tudja, az idei év az olimpiai felkészülés jegyében zajlik. Két olyan nőt ültettem össze. Két nagyon különböző, de nagyon sok tekintetben hasonlít az életutatok. Ha olvas az ember veletek interjút, nem tudom, felfigyeltetek-e már arra, hogy ugyanazt gondoljátok a versenyzésről, a sportról, ugyanolyan kitartóak, elhivatottak vagytok, és ugyanolyan kalandvágyóak. Szerintem a kalandvágyó az első szó, ami így eszembe jut rólatok. Mi volt a legdurvább kalandotok, amit életetekben bevállaltatok, ha el szabad mondani?
Akkor kezdem én.
Fanny!
Tavaly a londoni világbajnokság előtt repülőből kiugrottunk.
A világbajnokság előtt?
Igen, 3000 méterről. Ez volt a legdurvább. Végigordítottam.
És iszonyat van, vagy be. Mert igen, nekem van az van, nekem is az van. Van.
Igen. Olyan. Aggódtam, hogy mi lesz igen. Is a bajnoki cím mellett, hogy én mit keresek itt. Köszönöm.
De egyébként nekem is az álmom. Én nekem is tészonyom van, de viszont tesztelem magam, hogy meddig tudok elmenni. Viszont az olimpiáért nem akartam kiugrani, de nekem már van egy úgymond megbeszélve, hogy október környékén én is ugrani fogok, ha bevállalom. De addigra még hát, elmentem.
Hát figyelj, most ezután, hogy a Fanny itt elmondta nekünk, és majd aztán ő világbajnok lett ezen a világbajnokságon.
Ja, akkor lehet, hogy akkor most kéne gyorsan.
Lehet, hogy előtte,
az olimpia előtte
kellene.
Stressz lemegy, igen.
3000 méter?
Igen, és ugye hozzá voltam csatolva a sráchoz, és igen, nem teketóriázott, mikor kiugrott, egy pillanatra se állt meg, nagyon durva volt.
Hát neki ez volt a feladata.
Jó, de brutális volt. Komolyan inkább 100x100 mell döntő 14 000 ember előtt, mint. Hát nem tudom, igen, ez kemény volt.
Jó, hát akkor most így legalább majd megbeszélhetitek, hogy mire kell készülnöd neked,
igen.
Saci.
Egyébként ez a kaland, amit mondtál az elején, neki a repülő jutott eszébe. Nekem egy vidámparki élmény, de az is egy hasonló ilyen magasságos dolog, de tényleg én, nekem tériszonyom van, de így tesztelem magam, és próbálom legyőzni.
Önmagatokat viszont ti folyamatosan legyőzitek. Saci, rólad azt olvastam, nem tudom, hogy változik-e, mert nagyon régi interjúkat is feltúrtam, és ott például azt mondtad, hogy neked az úszás a legjobb számod, a legerősebb számod az öttusában, de nem annyira szereted, és nem annyira tartod izgalmasnak.
Nem, én konkrétan nem szeretem az úszást, de egyébként furcsa, ha bármilyen öttusázat megkérdezünk, szerintem 1%, aki azt mondja, hogy szereti az úszást. Én nagyon szeretem hát így a kalandokat, az extrém dolgokat, az izgalmakat, és nekem pont, hogy így nem kezdtem úszóként, de 9 évesen vagy 8 évesen egy évig csak úsztam, és akkor megmondtam szüleimnek, hogy én úszó biztos, hogy nem leszek, mert nekem ez egy unalmasnak tűnt, akkor én valami izgalmasabbra vágytam, és egyébként így kerültem át egy ötös a csoportba. Látták bennem az úszó tehetséget, hogy ne vesszen akkor legalább el, és egy izgalmasabb dolgot kaptam, egy öttusát. De tényleg egyébként az úszás a legerősebb számom, és hát bevallom, hogy tényleg nem annyira szeretem, de szerencsére versenyen viszont nagyon várom, mert tudom, hogy ott sok pontot tudok hozni.
Hát, és akkor azt mondtad, hogy a vívást szereted a legkevésbé, ezt nem tudom, hogy még áll-e, mert hogy közben meg hát magyar bajnok lett egy párbajtörözőként, ez nem áll össze.
Igen, a vívás... És ha nehezen barátkoztam meg, így az úszással. Nem, most már megelőzte az úszás, de azért olyan számok, mint egy lovaglás, azért nem tud szerintem egy vívás így behozni. Úgyhogy nekem mindenféleképpen a lovaglás áll a legelején, és így a vívás egy kicsit hátrébb került. Igen, nehezen barátkoztam meg vele, de bevallom, hogy egyre jobban kezdem megszeretni. Pedig az öttusának tényleg...
Egy magyar, egy magyar bajnok.
Igen, segíti ezt, ezt a folyamatot, azt, hogy ezért a siker az, az megkérdőjelezhetetlen, nem? Tehát, hogyha ott igen. Fogom magyar bajnoki arany, akkor hát jó lehet, hogy mégis szeretem.
Igen.
Most igen, az adás igen. előtt próbáltam pontosítani mindenféle számadatot rólatok, hogy ki hányszoros, milyen bajnok, és hát azt mondta az Illés Fanni, hogy megkérdeztem, hogy mi a helyzet az ő magyar bajnoki címeivel, több mint 80-szoros magyar bajnok, hát úgy sac per kb. Hol tartod az érmeidet? Van egy külön szobád a számukra?
Igen, ott a Reziben, ahol ugye a szüleim még élnek, ott a szobámban vannak, de nagyon sok már nem fért ki, úgyhogy vannak az ágy alatt dobozban, van itt Pesten a lakásban, a fiókban, igazából össze-vissza mindenhol, és azért sac per, mert 3 éve csináltam a Vasas Paraúszó szakosztálynak egy honlapot, és akkor oda mindenkinek az érmeinek, tehát hogy kihányszoros magyar bajnok összegyűjtöttem mindenkit a csapatból, és aztán amikor rám került a sor, akkor vissza kellett mennem 2005-ig, és hát úgy sacper. Sacper, ennyi biztos, igen.
Kriszta, te mennyire vagy sportrajongó?
Kicsit... Nullaszoros igen. bajnok vagyok.
Igen.
Kérlek szépen, amikor a lányok a repülőből való kiugrásról kezdtek el beszélni, akkor újongani kezdett a lelkem, mert hogy ugye én abszolút a tömegsportot képviselem, abból is a sikertelenebbik fajta, tehát hogy én nagyon szeretek sportot nézni, rajongok az öttusáért, az úszásért, mindenféle vízisportért, de soha nem voltam igazán sikeres semmiben. Annak ellenére, hogy tesi tagozatos iskolába jártam, stb. De nagyon sok mindent kipróbáltam, de mindenhol ez az erős közepes voltam, nagyon lelkes, ám de tesi fajtából, pont mint az éneklés, na mindegy. Viszont ejtőernyőztem.
Komolyan.
És kiugrottam repülőgépből egyedül is.
Jézus, most már kezdem el szégyelni magam.
Ha már kalandvágyásról van szó, akkor ez mindenképpen közös a lányokkal, hogy ugyancsak 5 ugrásom van, de nem tandem, hanem elvégeztem a tanfolyamot, levizsgáztam, középfokú vizsgám van, és ugorhatnék, gondolom, még többet, csak elég volt, mert hogy nekem is tériszonyom van, mint kiderült az első ugrás előtt, de egyedül kellett kirúgni az ugrató parancsoknak a gépből.
De igen, ilyenkor fel vannak hatalmazva arra, hogy ki
löpjenek téged? Hát ez egy kemény világ, az ejtőernyős világ, és ugye ezt egy sportegyesületben csinálja az ember, és én a MÁV-nál ugrottam, úgyhogy ott szépen mire levizsgáztam, addigra már jó összeszokott csapat voltunk, 2 lány és azt hiszem 7 vagy 8 fiú volt a csapatban, és az ugrató parancsnokunk mondta, hogy akkor most megyünk fel az első ugrásra, és hát mindenki a majrévasba kapaszkodik, stb., és én voltam a legkisebb, meg legkönnyebb, ezért én ugrottam utoljára. És végig kellett néznem azt, hogy nem tudom, 20 másodpercenként, 10 másodpercenként a papa az ugratunk kiabál, hogy ugrás, és volt ez a, vagy hogy így a szél kiviszi a többieket. És mire rám került a sor addigra, én már annyira be voltam tojva, hogy azt se tudtam, erre van előre, és már ájuldozásig izgultam magam, és ő megfogta, és így kicsit megtaszajtott, és akkor kiestem, és így történt az első ugrásom.
És lányok, amikor ugye most ezek szerint mind a hárman tériszonyosan kiugrotok, akkor van utána valami, jó, nyilván egy óriási adrenalin löket, de hogy van utána egy olyan gondolat, hogy most valamint túlléptem, valamit elértem, amit nem gondoltam, hogy valaha meg fogok lépni?
Nekem pont ez az érzésem volt, mert ugye úgy volt, hogy a csapattársamnak az édesapja erőltette ezt, hogy minden áron ugorjunk ki. Én már az elejétől kezdve nem voltam benne biztos, hogy ez nekem való-e. És akkor először 5000-ről szeretett volna, és sajnos Magyarországon csak 3000-ről lehet.
Sajnos!
3000 az valami 1 perc, 1.5 perces szabad esés?
Igen.
Jézusom! Az nagyon hosszú.
Igen.
De nem akarunk megijeszteni, Saci, csak tűnt.
Igen.
Fantasztikus.
Igen. Utána az volt egyébként az érzésem, hogy jó, akkor ettől már nem félek, jöhet tényleg az 5000 ezután egyébként.
Tehát akkor lesz következő.
Igen, de azt már remélem olimpia után.
Olimpiai bajnokként?
Hát nem tudom, majd kiderül.
Ilyet kérdezni?
Hát ez miért ne?
Hát egy sportoló úgy megy ki egy olimpiai bajnok a kalánét, szóval ezt így el kell.
De mindenki úgy megy ki egyébként?
Szerintem, aki megy ki egy olimpiára, igen. Szerintem minden sportoló, vagy nem tudom, hogy én úgy gondolom, hogy...
Én mindig csak érmet szerettem volna, de sosem jött össze.
Még? Hát ezért magasabbat, vagy nagyobbat álmodj, és akkor
lehet. Ezt tegyük hozzá, hogy még? Hát most itt a negyedik olimpiád előtt.
Majd azért kiderül, nem tudom.
És azért itt történt egy más az előző között, nem? Tehát, hogy azért igen. Most mások az esélyek.
Most más, és sokkal jobb is, és hát igen, világranglista vezető vagyok, de azért vannak kínai ellenfeleim, és ugye a kínaiaktól azért ha tart egy kicsit az ember, van benne egy tartás. Várom az olimpiát, tehát nem úgy van bennem, hogy ilyen minden áron görcsösen szeretném, mint az előzőekben, mert ott szerintem hibáztam.
Milyen értelemben?
Hát, hogy nagyon szerettem volna, nagyon-nagyon, és nem is szerettem volna, hanem akartam ezt az érmet, mert úgy gondoltam, hogy attól leszek, hogy én valaki. És közben ez alatt a most már 3-4 évnél tartunk ebben az olimpiai ciklusban, rájöttem arra, hogy én nem egy éremtől leszek Illés Fanni, hanem attól, amit mondjuk tanítok a kisgyerekeknek, akik nálunk úsznak, illetve bármi más, ahogy, amilyen az életfelfogásom, amit át tudok adni, szóval nem egy érem határoz meg. Legalábbis remélem.
Hát biztos, hogy nem. Ugyanakkor szerintem fontos, hogy beszéljünk az eredményekről, mert én sportújságíróként nagyon sokat kardoskodtam. Azért már eleve, hogy elfogadják a témáimat, mert hát amit egy nő ajánl, az általában sokkal kevésbé fontos.
Tényleg, így értekezleteken ez volt mondjuk az egyik akadály, amit meg kellett ugranom.
Ez rendszeres probléma volt, hogy ami szerintem iszonyatosan fontos, volt konkrét példa, volt az amerikai egyetemi bajnokságban egy egészen szenzációs talajgyakorlata egy tornászlánynak, és mindenki arról beszélt, tehát egy fél nap alatt mém lett,
a táncos,
ahol hip-hop elemeket vitt bele a gyakorlatba, és ugye az internet egyik fele arról beszélt, hogy ez nem torna, ez ilyet nem lehet csinálni, a másik fele meg, hogy végre egy sportág, ami tartja a lépést a fejlődéssel, és popkultúra is. És hát én ezt önszorgalomban megírtam, ezt a cikket, hogy elemezzem ezt a gyakorlatot, hogy jutottunk el oda, hogy a bájsz világuralomra tört, és hogy hogyan alakult át a mozgás kultúrája a tornának, és azt mondták, hogy ez nem érdekel senkit. És aztán végül is fölkerült online, és az lett annak a hónapnak a legolvasottabb cikket. Ez valakit mégiscsak érdekelt, de az egy konkrét ordítozós veszeketésbe került, hogy ez a cikk megszülethessen és felkerülhessen. Tehát ez egy rendszeres probléma.
Biztos sok futballhír volt, amit meg kellett írni.
Igen, mondom ezt futballrajongóként. Igen.
Azért merem mondani, mert you never walk alone.
De hogy az eredet...
Te is Liverpoolos vagy?
Igen.
Én is.
Nagyon csodálatos.
Én meg barszás vagyok.
Na jó, az még belefér.
Én is most már focista párom lett, úgyhogy most már én is azért egy kicsit próbáltam át, én nem voltam, mert hogy el is mondjam, én így a focisták, hát megvan a sztereotípiák,
és bennem
is volt, igen, finoman akartam fogalmazni, nem tudtam, hogy álljak neki, de igen. De megismertem a párom, és a társaságát is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért kellemesen csalódtam, azért vannak kivételek, de azért még úgy bennem élnek ezek a dolgok. De szeretem most már a focit.
Na, hát, hogy nekem újságíróként kardoskodnom kellett, hogy ne arról kérdezgessük a sportolókat, hogy tehát van 9 kérdésed egy sportoló nőhöz, akkor abból 3 ne arról szóljon, hogy na és nőként hogy tudod a családdal összeegyeztetni, raksz-e fel sminket, amikor mész versenyre, és ha azt gondolnátok, hogy sarkítok, akkor nem. Tehát, hogy ezek forrél valós megtörtént esetek, és volt már olyan diákom, aki zseniális interjút készített, majd az egészet hazavágta azzal, hogy az utolsó 2 kérdés erről szólt, hogy hány gyereket szeretnél, és tehát, hogy én szeretném azt, hogy az eredményekről beszélgessünk. Ti érzitek azt, hogy kevésbé fontos mondjuk a női sportolóknál az eredmények előtérbe helyezése, mint a fiúknál? Vagy nem, ti ilyen szempontból szerencsések sportág?
Sportágban én azt érzem, hogy a paraúszás meg a paralimpikonoknak az eredményei azok nem jutnak úgy el sajnos a médiába, pedig azért lenne miről írni, meg tájékoztatni az embereket, és van is rá igény, tehát, hogy mi folyton. Én minden egyes versenyemkor tényleg most nem hazudok, 100 meg 100 levelet kapok arról, hogy miért nincs a médiába többet erről szó. Uh-huh. Szóval...
És miért nincs szerinted? Mi a legnagyobb akadály, amit nem tud megugrani a média? Vagy a...
Szerintem még mindig kicsit kínos.
Kínos.
Igen, erről beszélni. Igen, sajnos így érzem meg. talán tévében is tök jó, hogy egyre több közvetítés van, például most nem tudom, hogy Tokionál hogy lesz, de Rióban ugye minden döntő benne volt a tévében, élőben, attól még van egy előfutam is, és nem mindenki jut be a döntőbe, szóval nehéz ez. Hát jó lenne, hogyha nem arról beszélnénk, hogy te épp sportoló vagy, én meg para, hanem arról, hogy sportolók vagyunk.
Jó lenne, hogy az olimpia is úgy lenne, hogy olimpia, és nem lenne külön paralimpia.
Igen, de...
Tudom, ezen is volt törekvés.
Itt igen, azért nálunk a probléma van, tehát hogy mi nálunk úgy van, hogy a Nemzetközi Szövetséget úgy hívják, hogy IPC, és például, hogyha egy olimpiai ötkarikát tetováltatnék magamra, amit szeretnék is, akkor azt nekem le kell satíroznom, és el kell takarnom, tehát különben kizárnak a versenyszámomból.
Ne, ezt most nem mondod komolyan.
Szóval itt azért van mindenhol probléma, úgy gondolom.
Azt a mindenit, ez de kemény. Tehát amikor elmész versenyre, akkor olyan alapozóval, vagy nem tudom mivel
hát kell magad általában kenni, hogy... fekete alkoros filccel le kell satírozni. Addig nem engednek ki a versenyszámodra, ott van a fekete filc, és le kell satíroznod.
Mert ezek szerint van akinek van ilyen...
Nagyon sok. Hát ugye mindenki inkább ezt tetovált, mert hogy olimpikon mindenki.
Igen, de nálunk meg ugyebár tényleg mindenkinek van, és az villog mindenképpen azt fotozzák, nálunk, hogy kinek hol van.
Hol van a vízilabdások minden győzelem után az adott olimpikon logóját.
Mindenki, mindenki, de hát ez egy ilyen tök-tök normális.
Mert hogy nálunk külön jel van, nekem az nem tetszik, úgyhogy igazából valószínűleg lehet, hogy engem is majd egyszer satírra fogtok látni.
De akkor már legalább tudjuk, hogy miért.
Igen.
Hát ez döbbenetes.
Hát Sors Tamásnak is le kellett. Itt neki egy nagy olimpiai ötkarika van itt az oldalán, nem tudom pontosan melyiken, és az egész tiszta fekete volt, mint egy fekete tégla.
Nagyon neki.
Után nézett ki.
Hű.
Van probléma.
Van, és az a döbbenetes számomra ezzel kapcsolatban, hogy amit mondasz a közvetítésekkel kapcsolatban teljesen igaz, meg az is, hogy a kínos szó, az egy annyira erős szó, és annyira szomorú vagyok, hogy ezt hallom. Miközben itt ülünk, és ahogy figyeltem, hallgattam, hogy az Adrien Fák konfereltiteket, és nem volt arról szó, hogy Illés Vanni parasportoló, és hanem egyszerűen itt ül két sportoló, meg két újságíró, azt kész.
Van,
és eltelt, nem tudom, 8 perc, 10 perc a beszélgetésből, mire egyáltalán szóba került az, hogy te parasportoló vagy, miközben látványos az, hogy az vagy, érted? Tehát, igen, hogy ezzel nem tudom,
én
hogy
ezt
nem
finomkodsz. Én ezt tartom egyébként helyesnek. Tehát, hogy én, persze, és az, hát... én ezt vallom, meg ezt tanítom is a diákjaimnak, hogy ez az újságíró tehet azért, hogy ez változzon, mert észrevétlenül azzal, amit mi elolvasunk, formálódik a gondolkodásunk. Tehát például hála az égnek, mondjuk nem olvasom soha, hogy női öttusázó. De például, ugye, hogy elkerekedett a szemed?
Szája is ki.
Na most nekem az egyik legjobb barátnőm a Rász Zsófia, akinek meg rendszeresen minden cikkében női labdarúgó. Tehát, hogy nem, labdarúgó. És akkor a nevéről mindenki láthatja, hogy ő férfi vagy nő.
De miért kerekedett
a szemed? Nem, nálunk, és a női öttusa az így... Én csak akkor szoktam ezt a női öttusa szót hallani, amikor így hogyan is fogalmazzak, az idősebb öttusázók beszélgetnek, hogy összegyűlünk estéket, de most már a fiatalabbak is mondják, hogy női öttusa nem létezik. Szerintük a női öttusa nincs, a női öttusázóknak könnyebb, nekik, ha nő lennék, akkor simán meg is nyerném, ott bejutnék, ide kijutnék, minden férfi öttusázó, most akkor így kiemelem, azt mondja, hogy egy női öttusázónak sokkal könnyebb. És egyszerűen pedig ugyanaz a távunk, ugyanazt meg kell csinálnunk nap, mint nap, a versenyen is ugyanaz minden. De mégis a nőknek azt mondják, hogy könnyebb. Én csak azért jutott eszembe, mert nálunk ezt így kihangsúlyozzák, hogy női öttusa nincsen. Meg hát az öttusáról beszélnek, akkor ők csak magukra gondolnak. Nálunk ez, van ebben egy ilyen kis férfi sovanizmus.
És hogy reagálsz egy ilyen társaságban?
Hát igazából... Már annyira megszoktam, hogy már nem én kicsikor...
Világbajnok. Ez egy elég jó reagálás.
Igen. De ezt is mondják, hogy hát ebből látszik, hogy 3 női világbajnok van, és 8 férfi, hogy azért úgy megvannak az arányok. Bár mi később kerültünk be a sportágba, és hát próbáljuk utolérni a férfiakat. Ugyebár mi 90-es évek elején került be a női öttusát, a férfi az már jobban korábban volt.
Ez olyan érdekes. Én nekem a gyerekkoromnak egyik meghatározó élménye volt, amikor a Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok lett. Ott bőgtem a tévé előtt, és nekem, tehát föl nem merül bennem, hogy ez értéktelenebb, kisebb, vagy bármiben, vagy az, amikor a, nem tudom, nyer bármilyen úszónk egy futamot, és ez lehetsz te, lehet a Sors Tamás, lehet a Hosszú Katinka, az egy óriási teljesítmény, amire én soha nem lennék képes.
Talán úszásban ez kevésbé van, nem? Vagy ott is?
Most már egyre kevésbé, tehát hogy most már a Magyar Úszó Szövetség is felvállal minket, tehát hogy nagyon jó a kapcsolat is, egyre jobb, most már megemlítenek cikkekben is minket, de hát még mindig nincs ott, ahol kéne lenni. Ugye én az ellenfeleimet látom, hogy külföldön ők hogyan mozognak az évtársakkal. Például csak mondok egy lányt, 5 világbajnoki aranyat nyert, és ő lett a brit legjobb női sportolója, az év legjobb női sportolója, és ő para volt, tehát hogy igazából nem szabadna különbséget tenni.
Előrébb járnak szerinted már más országokban, és utálok ezzel jönni, hogy bezzög nyugaton, de hogy előrébb járnak abban, ahogyan
nem
beszélnek.
Csak nyugaton, keleten is.
Komolyan.
Japánban is például. Jó, én sose voltam, de amikor Kínában voltunk, hát nem bámultak meg az emberek, meg ilyen nem történt. Szóval ezt így lehet, hogy ti, ha mondjuk velem sétálnátok az utcán, akkor szembesülnétek ezzel, hogy basszus, téged néznek, és annyira le tudnak sokkolódni, hogy nem térnek észhez másodpercekig.
Ez még most is van ilyen élményed? Ez napi szintű.
Hát az egyik interjútban olvastam, hogy rendszeresen adnak neked pénzt, mert azt hiszik, hogy kéreget.
Ha egyedül megyek, akkor nem, ez nem úgy néz ki, hogy azt hiszik, hogy én kéregetek, hanem így megyek az utcán, és oda jön hozzám, és akkor egy 200-as, de már volt 2000-es is.
Hoppá.
És kezdembe nyomják, és hogy közd, amire szeretnéd. És akkor tudod, ott van a telefonom, azért nem úgy nézek ki, mint szegény hajléktalanok, hanem normál ruhába, és azt hiszik, hogy rászorulunk. Mert valahogy a kerekesszéket a hajléktalanokkal kötik össze, akik kéregetnek. És akkor így, ez ilyen.
Szerinted hogyan lehetne ezt rendbe rakni?
Hát, hogy több parasportot mutatnának a tévébe, vagy ilyen műsorokban meghívnának vendégként, vagy tehát, hogy így. Máshogy nem lehet a
média. Láthatóvá kell tenni a sokszorosséget.
Hangfelvételben tudjuk csak láthatóvá.
Szeretnének meghívni, most szeretném. Egyébként már most ezelőtt a mondat előtt, mielőtt bekapcsolták a felvevőt, már meghívtam, úgyhogy igen, láthatóság.
Meg például női magazinok címlapján, jó, most magam mellett beszélek, de értitek, szóval
hát, igen.
Felőlem férfi is lehet a férfi magazinok, csak látszódjon, hogy még nincs karja, vagy kerekesszékes, és ne így félig eltakarva, hogy úristen, székbe ül, akkor csak a felsőtestre legyen rajt, nem.
Nekem is van egyébként, hogy volt egy emlékem, a Sors Tamást én ismerem, már elég régóta, és én is észrevettem így az emberek, amikor vele mentem mondjuk az utcán, vagy bármi, hogy vagy elfordultak, vagy nagyon bámultak. De tényleg úgy viselkedtek, de a Tomi tényleg nagyon jól kezeli ezt az egészet. Őt nem érdekli, ő bátran felvállalja. Volt olyan is, hogy tudom, hogy leejtett valamit. És én nem az, hogy egyből most én nyúlok, majd felveszi, ugyanúgy meg tudja csinálni, mert ő pont, hogy, vagy nem tudom, hogy, de ő tudom, hogy azt szeret, hogy ő megcsinálja. Volt, hogy elment anyukámmal bevásárolni, és anya így adta a táskát a kezébe, hogy vigye. De hát ugyanúgy, mármint, hogy ő azt szereti, hogyha teljesen normális, és én se tudok úgy nézni rá, vagy nem, én nekem is fura volt. Engem zavart, hogy más ember úgy néz rá, meg hát rám is úgy nézett, és tényleg a fejlődni kell nagyon sokat a társadalomnak ilyen szinten.
Mert gyerekkorban kell ezt elkezdeni, mert például én azt veszem észre, hogy nagyon sokszor mondataink meg kérdéseink sincsenek, vagy legalábbis tabusítjuk a kérdéseket. Tehát például, hogy Fanni hogy jut be ide, és székbe akar ülni, vagy a kerekes székébe akar ülni. Tehát van egy csomó mindent, amit szabad tőled megkérdezni. Mert hogy nem, de gyakorlatilag bármit. De közben van az emberben óhatatlanul egy egész kicsi korától fogva már bele masszírozott ilyen ez a tök fölösleges tabusítás és gátlás, hogy jaj, nem szabad mondani, jaj, nem szabad ezt a szót használni, meg azt a szót használni, miközben bármilyen kisebbségről beszélünk, én azt látom, hogy ők a legszókimondóbb és nyitottabb emberek a saját maguk életével, meg állapotával, vagy igen, életével kapcsolatban.
Nekem nagyon tetszik, Fanni, hogy te mindig azt mondod magadról, hogy tulajdonképpen egy ilyen kapocs szeretnél lenni, lefordítva a te sport teljesítményed, a te jelenléted a médiában, az sokkal fontosabb, mint te magad, túlmutat rajtad, és szeretnéd felhívni a figyelmet arra, hogy ez nincs jól úgy, ahogy most van.
Én mindig ezt csináltam, tehát hogy gyerekként is, mikor ugye azt mindenki tudta, hogy én lábak nélkül születtem, És valahogy ehhez így hozzászoktam, és nagyon zavart már egy idő után, hogy valahogy nem érek el többet. Tehát, hogy csak arról tudok beszélni, hogy jó, ez a felkészülés így sikerült, és akkor arról nem beszélünk, hogy hogy jutottam le anno az úszodába, és a 36 lépcsőt hogy tettem meg, és egyébként is hogy vettem meg magamnak a táplálékkiegészítőket, és ez túlmutat azon, mint amit itt folyton beszélnek rólunk, hogy jó, parasportol ezt érte el, egy sorban megírjuk, és akkor ennyi. De mint ahogy a nőknél is szó van arról, hogy igen, gyerek mellett hogy lehet eredményeket elérni és sportolni, akkor nálunk is lehet erről beszélni, és kell is. És én ezt mindig mondtam, hogy mindig azt hittem, hogy azért születtem így, hogy valami nagy terve van velem az Istennek, és lehet, hogy ez a terv, hogy nem szégyellem magam, elég nagy szám is van, hogy kimondjam a dolgokat, sajnos néha túl nyersen fogalmazok, de valahogy ennek így kellett lennie, és én hiszek ezekbe a dolgokba, hogy semmi sincs véletlenül.
Azt mondtad, kérdezhetünk bármit, akkor most kérdezek bármit. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a legnagyobb jó indulattal sem feltétlenül jól fogalmaznak az emberek, amikor mondjuk kérdeznének egy parasportolót, vagy csak bárkit, aki esetleg végtag hiányos, vagy tolószékben van. Na, például tolószék, kerekesszék, azt sem tudjuk, hogy melyiket szeretitek.
Kerekesszék a helyes elvileg.
Uh-huh.
Elvileg.
Elvileg?
Hát most nekem aztán teljesen mindegy, hogy hívod.
Szóval, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy aki jó indulattal kérdezne, az is megakad, mert a magyar nyelv tele van olyan dolgokkal, hogy leszaladok érted.
Ne szaladjunk ennyire előre.
Igen, ez a alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. Nekem ezzel egyszer életem egyik legkínosabb beégése két kamera előtt megtörtént.
Ja, Istenem.
És semmi rossz indulat nem volt bennem, de hogy azt éreztem, hogy most elsüllyedek. Tehát, hogy tele vagyunk ilyen dolgokkal, ez csak mi parázzuk túl, akik persze. Így rájövünk, és persze. Te ezen ugyanúgy jól röhögsz, mint amikor én, hogy Jézusom, mit mondtam, vagy ez esetleg feszengésre ad neked is okot?
Szerintem önkritika kérdése minden, szóval, hogyha én tudom magamról, hogy egy lábatlan lány vagyok, nő, akkor ez nekem nem fog zavarni. Ha ezt közvetítem, hogy én igenis lábatlan vagyok, akkor ez ugyanolyan dolog, mint aki ugye felvállalja azt, hogy meleg. És ő közvetíti azt, hogy meleg, ezért senkinek sem lesz ciki megkérdezni azt, vagy poénkodni vele, hogy jaj, gyere, meg mit tudom, tehát egy ilyen meleg poénokat tolni. Nekem is lehet lábatlantól kezdve bármilyen poént tolni, de nem mindenki ilyen. Aki például sérülést úgymond szerez, tehát balesetben ők, vagy esetleg elzárva éltek valahol mondjuk például a mexikói úti általános iskolába és kollégiumba, és egész 18 éves korukig oda be voltak zárva, és nem nagyon tapasztaltak semmit a külvilágból, ők érzékenyebbek. Én integráltan lettem nevelve, járatva iskolákba, ezért vagyok ilyen. Szóval ezt is meg kell találni a kettő közt, de engem például nem zavar.
Szerintem nagyjából ott húzódik ez, hogy nem az a lényeg, hogy te, aki mondod ezeket a szavakat, hogy érzed magad, hanem az a lényeg, hogy ő benne ez mit okoz. És ott húzódik a határa a bántónak és a nem bántónak. Ha neki ez bántó, akkor bántó. Hiába nem bántó szándékkal mondtam. És ezt megkérdezheted tőle. Bántó? Bántó. Akkor bocs, nem mondom többet. Kész. Ez ilyen egyszerű.
Szerintem is.
De akkor miért ilyen nehéz ez vajon társadalmilag, mondjuk Magyarországon?
Mert kínos. kínos erről beszélni, igen.
Viszont tök jóról, én tökre örülök, hogy beszélünk róla mégis. Tehát, hogy...
Igen, szerintem ez egy tök fontos téma, közben pedig sokszor újságíróként sem tudom, hogy nyúljak hozzá.
Mert újságíróként meg akarsz felelni, hogy meg akarsz például felelni annak, hogy most megkérdezze, 27-28 évesek vagytok, ugye? Valami ilyesmi. Szóval, hogy a nőknek a kora. Hogy mondtad az elején, hogy női sportolókat megkérdeznek, de a művészeket is, a magánélet és a munka egyensúlyának a megtartásáról. Szerintem nem az a baj, hogy megkérdezzük, mert ez egy tök fontos dolog, mindannyiunk élete arról szól, hogy tartod ezt a kettőt egyensúlyban, hanem az a lényeg, hogy megkérdezzük ezt mondjuk a pasiktól is. Igen. Mert hogy ez náluk is elvileg. Tehát most érted a te pasidnak, majd hogyha lesz gyereketek mondjuk, akkor neki is fontos lesz, hogy azzal a gyerekkel együtt legyen. Tehát ugyanolyan releváns kérdés egy futballistától ez, mint egy öttusázó nőtől. Szóval, hogy itt szerintem valahol itt van a kutya elásva. Most kutya nincs itt, úgyhogy senkit nem...
Szoktatok néha azzal találkozni, hogy kvázi tárgyasítanak benneteket? Tehát És ezt azért kérdezem, mert azt látom, hogy mondjuk az öttusázókkal szemben sokkal nagyobb a tisztelet társadalmilag, mint mondjuk, nem tudom, a 90-es években még rengeteget gúnyolottak a női vízilabdázókon, és most azért mondom én is női vízilabdázónak, hogy érthető legyen. Így van. Vagy a női focistákat még mindig nagyon-nagyon csúnya kommentekkel tudják illetni. Valahogy azt érzem, hogy az öttusa ennél egy fokkal nagyobb tiszteletet kap, de azt is látom, hogy nagyon sokszor olyan értelemben himsovinisztán fogalmaznak a sajtóban, hogy a külsőt helyez, tehát az, hogy ki mennyire szexi, ki a legszebb sportolónő, ki nézett most ki jól ezen a versenyen, és ki nem. És ez ugye nálad, Fanni, ez egy külön izgalmas kérdés, mert téged ugye megválasztottak.
Neked van egy címed, igen.
Igen. Igen, én úgy látom, hogy ezzel nem vagy maradéktalanul elégedett.
Tényleg jó csaj, igen, csak azért, mert ez hanganyag.
Igen,
úgy,
hogy mi mondhatjuk, hogy itt két nagyon jó csaja beszélgetünk, mi két nagyon jó csaja.
Nem.
Szóval, hogy érzitek, amikor ilyen értelemben tárgyasítva vagytok?
Hát én ötösában, igen, ahogy mondtad, nem veszem annyira észre. Szerintem van egy olyan hagyománya az ötösának, hogy ha Magyarországon egy öttusa, azt mind nagyjából tudják, hogy milyen sportágokból áll, és tényleg akkora hagyománya van, és tényleg annyi szép és jó eredmény volt már a kezdetektől, hogy úgymond egy tiszteletet kap, és hát így egymás között azért így, vagy az öttusa berkekein belül szoktunk, hogy a fiúk, férfiak poénkodnak velünk, hogy nincsen női öttusa, de egyébként így a kívül, vagy állóktól ezt így nem hallom, úgyhogy szerencsére nekünk így szerencsénk van így ilyen téren.
Fanny. Nem tudom, mit mondjak. Minket mindig úgy, vagy engem úgy szoktak tárgyasítani, hogy a parasportoló, a kerekes, székes, szépség királynő, a mindenhol ki kell emelni, hogy a valami. Tehát nem lehet csak simán az, hogy az Illés Fanny, nem. A láb nélkül született Fanny, szóval mindig van valami kis jelző. És mindig ezt szoktam mondani, hogy szeretnék a Fanny lenni, pont.
Most külön örülök, hogy így konferáltalak fel, mert nekem ez jött természetesen, mert így valahogy én ezt érzem így rendjén valónak.
De a jelző szerkezetek azért egyébként is a sajtónak egy kedvelt a használatos megoldásai, tehát mindenkinek van egy. Én egy ideig a bájos híradós voltam.
Igen. Én a nagymellű büfés lány. Szóval az az igazság, hogy ti jobban jártatok még mindig.
Bájos híradós, igen. De mindenhol így írt, az egész bulvár sajtó így, mint hogyha az lenne a nevem. BH. Tehát, hogy ez, igen. Az egy tény, mindenféle kutatás által alátámasztott tény, hogy a nők azok mindig viszük magunkkal a testünket, úgymond, hogy az egy tényező, sokkal inkább tényező a testünk, mint a férfi társainknak. Tehát ha bemész egy szobába, akkor nem csak azért, mert para lány vagy, hogy így mondjam, hanem mert nő vagy, és ezért aztán teljesen más megítélés alá esik a megjelenésed. Egyszerűen ez egy tudományosan átámasztott tény, a nő és az ő testének a megjelenése is, és tök jó, hogy viszonylag kevésszer van öttusázóként, vagy viszonylag kevésszer kell ezzel szembesülnöd, de mondjuk bárki, aki a sajtóban szerepel ilyen-olyan okokból, ezt már érzi, de nem is kell a sajtóban szerepelni, tényleg elég nőként bemenni egy szobába.
Hát nyilván vízesportolóknál ez egy picit talán még hatványozottabb is, hiszen ti fürdőruhában versenyeztek, tehát ott valamiért lehet, hogy feljogosítva érzik magukat
hát a test nagyon
a szurkolók,
van,
hogy igen. Akkor a testedről be a kedvencem, és ez egy megtörtént eset, és elraktam a cikket, és őrizgetem azóta, mert ezt elrettentő példaként mutogatom. Hosszú Katinka megkezdte a felkészülést a londoni olimpiára, nem tudom, mennyi izmot épített magára, és ezért veszített kislányos bájából.
Jézusom, ez most talán...
Hát London előtt. Tehát, hogy ezt a halálosan komolyan valaki leírta. Azt hiszem, London lehet, hogy már a követne, lehet, hogy Rio előtt volt, de hogy ezt így megjelent. Veszített kislányos bájából. Tehát legyél olimpiai bajnok, legyél világbajnok, de azért olyan nagyon ne izmosodjál.
Igen, jól is nézzél ki, igen.
Öreg egy természetesen, de azért ne legyél túl ráncos. Csak úgy, ahogy mi szeretnénk. Tehát, hogy ne úgy, lehetsz ráncos, de ne úgy, és ne annyira.
Ja. Meg én azt szeretem ilyen cikkekben, hogy felszedett pár kilót, de hogy utal rá, hogy viszont jobban néz ki, nőiesebb, vagy hogy próbálják finomítani, de igazából az volt a lényege, hogy
elhisztál.
De igen, szoktak ilyenek lenni.
Igen, korábbhoz képest milyen
néz ki. Igen.
Na jó, most akkor tényleg megkérdezem. Fanni, sajnálom,
de... Most a durva kérdés.
Na, hát mert azt mondtad, hogy bármit lehet, akkor most tényleg kérdezzünk bármit. Az, hogy téged szépségkirálynőnek választanak, az akár azt a, nem tudom, hogy ez tévképzett, vagy csak szimplán látszat, azt a látszatot keltheti emberekben, hogy ez egy szuper dolog, mert ezzel kvázi érzékenyítjük a magyar embereket, hogy egy parasportolónak a szépségéről, a szexiségéről beszélünk. Szerinted ez helyes így ez a felfogás? Vagy tulajdonképpen ez épp ugyanolyan káros, mint hogyha a Jakabos Zsuzsáról vagy a Hosszú Katinkáról beszélünk úgy, hogy ők most szexi vagy nem szexi, izmos vagy nem izmos?
Hát szegény Jakabos Zsuzsáról mindig csak azt mondják, hogy milyen szép.
Igen, de nem véletlenül jutott nekem eszembe ez.
Igen, pedig nagyon sok jó eredménye is van neki. Nekem, mikor először találkoztam ilyen cikkkel, az jól esett. Tehát, hogy végre észrevették azt, hogy nem csak a láb nélküli vagyok, meg nem csak a sportoló, hanem van egy női oldalam is. Uh-huh. Tehát, hogy nekem először jól esett. Mostanában már kevésbé próbálok olyan képeket is posztolni, ahol nem mindig fürdőruhában vagyok, bár a lájkok többsége arra érkezik, úgyhogy külföldről az összes üzenet is arra érkezik, dicsérő szó, feleségül vennélek, szeretlek, ilyenek, szóval igen, általában azokra érkezik. De legalább a nőt látják bennem, uh-huh. és nem azt, hogy nincsenek lábaim, nekem ez pozitív. Uh-huh. Aztán lehet velem van a baj.
Nem, hát ez is mutatja, hogy mennyire relatív ez az egész. Tehát, hogy most mindenki sokkal több oldalú annál, mint hogy szép vagy nem szép, izmos vagy nem izmos, para vagy nem para, nem tudom, pályos vagy nem pályos.
Igen, nekem fontosabb az, hogy azért ezt így kiemeljék, hogy akkor nem tudom, írják azt, hogy szexis tényleg, és ez tényleg jól is esik, mint és akkor ezzel pozitív üzenet érkezik rólam, nem pedig a sajnálat, hogy jaj, szerencsétlen így született, szerencsétlen próbál így sportolgatni, de hát megy, ahogy megy, szóval mindkettőnek más az üzenete, és akkor inkább arra szavazok, hogy dicsérjék meg, hogy nézek ki kívülről. Bár reggel 6-kor még nem látott senki, úgyhogy örüljenek neki.
Figyelj, te reggel 6-kor az úszodában vagy, én reggel 6-kor otthon nézek ki szarul, úgyhogy még mindig te nyertél. Érdekes az egyébként, hogy egyáltalán 2020-ban tényleg erről beszélgetni kell, vagy még fontos beszélgetni, és még mindig tapogatózunk mi is. Tehát én nem tudom, hogy ez hol csúszott el ennyire, és hogy miért tart mondjuk, nem tudom, tényleg Angliában, ott a parasportolókat ugyanúgy tényleg sztárként, hát ezt Kriszta nyilván te is alá tudod támasztani, ünneplik nagyon régóta, ott a női sportolók elfogadottsága is sokkal előrébb tart sok sportágban. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen 22-es csapdája, hogy majd az eredmények javítanak ezen, de ahhoz, hogy eredményeket érjél, azért kellenek feltételek, hogy mondjuk legyen egy öltöződ, legyen meleg víz, lejuss az uszodába, te tudj hol edzeni. Nem tudom, hogy hol lehet ezt a helyzetet egy kicsit így meglékelni, hogy végre történjen valami.
Nálunk az integrációban mindenképpen, tehát én azért elég sérültnek számítok, ugye a parástársaim között, de mégis épekkel jártam iskolába, ahogy mondtam is az elején óvodában is, és úgy gondolom, hogy akik hasonló sérültek legalább, mint én, vagy kevesebb, vagy mit tudom én, csak az egyik lába vékonya, ők ne járjanak szegregáltan iskolába, hanem igenis integrálódjanak be a társadalomba, és szerintem így lehet. Például van a gyermekek háza, és ott van az osztályban, van értelmi sérült, van autista, van aki kerekesszékkel jár, van aki esetleg siket, vak, és hogy így nem minden osztályban van sérült, de próbálkoznak úgy, hogy mindenhova fel, minden osztályban azért legyen legalább egy sérült. És ez nagyon fontos. Így kéne működnie. Ezért működik nyugaton, mert ott így járnak. És csak a nagyon sérülteknek, akiknek szüksége van segítségre, elmenni vécére, stb. Ők járnak úgy iskolába, vagy otthon. Ők is inkább magántanulók, mint bezárva lenni.
Hát ez ugye nem véletlenül mondja Fanni sem a gyerekkort, hogyha egyszerűen úgy nősz föl, hogy látsz magad körül sokféleséget, akkor az a fajta integráció az nem csak azt eredményezi, hogy itt ül a Fanni, és magabiztos, és szókimondó, és nincsenek gátlásai jó értelemben, hanem azt is, hogy a többségi gyerekek sem érzik magukat gátlásosnak, és nem fogják kirekeszteni felnőtt korban azt, aki más valamilyen szempontból. És hogyha már Angliát említed, nekem volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, ott a BBC-nek van egy legendás régi gyerekműsora, a Blue Peter, és amikor az én férjem, csak a lányoknak mondom angol, és a gyerekünk félig angol, ezért aztán sok időt töltöttünk kint, már akkor is kicsi korában, hogy ugye az a kultúra is megérkezzen belé, hiába éltünk itthon, és sokat voltunk a nagyszülőknél, és mondjuk ment ez a műsor, és volt egy végtaghiányos műsorvezetőnő, aki nem arról beszélt, hogy végtaghiányos, hanem hogy happens to be, tehát hogy egyszerűen csak ő végtaghiányos, és ugyanazt csinálta, mint a többiek. És emlékszem, hogy a gyerek nézte a tévét, és így egyszer csak így tesztből megkérdeztem, hogy milyen aranyos ez a, most nem tudom, hívjuk Kétnek, nem jut eszembe a neve, milyen aranyos ez a Két, mit látsz, vagy hogy mit gondolsz, milyen? És mondja, hogy hát vicces, nagyon szép, tök jól tud játszani ezt meg ezt, és nagyon szépen énekel. És mondjuk az egyik első 5 vagy 6 jelzőben nem volt benne, hogy fél karja hiányzik. Uh-huh. Mert hogy hozzászokott a gyerek szeme ahhoz, hogy ilyen is van. És egyébként sokkal fontosabb az, hogy ez a műsorvezető milyen szépen énekel.
Hát azt nem tudom, megvan az a jelenet, amikor a VMN ebédlőjében a Pásztori Dóri próbált engem tanítani, ebből pálcikával enni, és azt elmondom, hogy nem azért nem sikerült, mert a Dóri nem tudott megtanítani, hanem azért, mert annyira béna voltam, hogy neki jobban ment, mint nekem.
Igen, neki összesen az neked meg 10, igen, és neki jobban.
Fentrengve röhögött mindenki, hogy a Dóri, igen, jobban tud pálcikával enni, mint én. Úgyhogy,
bocsánat, nem akartam
azért összekítani.
Most éppen nem is tudom, mit akartam mondani.
Na, akkor én viszont kérdezek, mert nálad van egy, ugye, az öttusa egyébként is, nem tudom, utóbbi 10, hogy is 2009-ben volt ugye a szabálymódosítás.
Hát igazából most már lassan minden évben, de 2009-ben volt a legnagyobb.
Igen, összevonták a futást és a lövészetet.
A futás-lövészetet, igen, összevonták. Igen, igen.
Tehát ez gyakorlatilag egy olyan értelmű másik sportág azóta. Hát azért ez egy elég speciális terep, de a legspeciálisabb az egészben a ló. Legalábbis én így gondolom. Bocsánat.
Igen.
De, hogy, igen, hogy ott az a benyomásom, hogy persze felkészülsz, és van egy rutinod, és sok mindent meg tudsz oldani, de végső soron mégiscsak nagyon sok múlik azon, hogy éppen akkor a ló milyen állapotban van, nem tudom, sorsolják a lovakat?
Igen, hát sorsolják. Úgyhogy mindenképpen szerencse is kell hozzá, de én sokan mondjuk van, hogy a belső után haragszanak a lóra, mert mondjuk nincs olyan képessége, vagy nem tudott vele úgy összejönni. Nekem az ötösen belül nekem a lovaglás, ami a szívem csücske, tényleg. Nekem ami is az állatok, én nagyon szeretem a kutyákat, van 2 kiskutyám is, lovam is van, én nagyon szeretem. Én annak a híve vagyok, hogy most akármilyen egy ló, nekem van egyébként sajnos csak 20 perc melegítésünk van, hogy én is bemelegedjek a ló is, és össze is szokjunk. Én ezért már jóval, hogyha van úgy időm, olyan helyen állok, akkor jóval már melegítés előtt oda megyek, megismerkedek a lóval, lekenyerezem, viszek neki kocka cukrot.
Ez legális?
Hát igen. Szóval, hogy...
És akkor, igen.
Hát hogy? Nagyon sokat számít.
Nem,
van,
nem mint a lovagoltam volna már életemben.
Egyébként én nekem annyira szép, és néha még felfogadatlan, hogy 2 élőlénynek együtt kell mozogni, és együtt kell dolgozni, és ez nagyon fontos. Ez az apró, pici dolog is. Sokan ugye bár erőszakkal próbálják, néha az is segít, vagy megcsinálja a ló, mert nagyon jó fej, de hogyha pont ez kell, hogy ő érezze, hogy ő kisegít, mert lehet, hogy meg tudnád csinálni, csak most kicsit lustább napja van, vagy valami, és hogyha érzi a szeretetet, vagy érzi, hogy én nagyon akarom, akkor ő megcsinálja nekem. És én ezért sem tudok soha ragudni, hogy lóra van, hogy nekem is van, nagyon rosszat lovagoltam, hogy nem úgy sikerült, de így magára a lóra soha nem tudtam haragudni, legfeljebb magamra, hogy ezzel a fajtával többet kell foglalkoznom edzésen, tényleg, hogy akkor én fejlődjek jobban, vagy legközelebb, nem tudom, de tényleg itt soha nem tudok. Pedig nekem is voltak olyan lovas ilyen incidensek, amiről tényleg nem teltek, és egy verseny elúszott miatta.
Mondjuk legobott a ló.
Hát nekem például ilyen vicces dolgok vannak. Na, nekem mindig olyan, ami nincs. És akkor utána ilyen nincs történelemben. Szóval
na, mesélj.
Nekem 14-ben, úgy lehet, hogy kicsit hosszú lesz, messziről indulok. Szóval 14-ben volt Európa-bajnokság Fehérváron. Röviden, tömören, előtte sérült voltam, kétszer műtöltek, nem jöttek az eredmények, és nagyon vártam az eredményt, hazai pályán, Fejérváron EB, nagyon jó formában voltam, és a lovaglásig második helyen álltam, de az első lánya úgy elhúztunk, hogy akár mi van, hogyha túl végig meg a pályán, akkor én dobogon vagyok, visszatértem tényleg így a lelkemnek is. És hát kaptam egy nagyon nehéz lovat, előttem nem is tudtak végigmenni vele, de én nem akartam cserélovat, én mondtam, hogy ezt megoldom, ezt a lovat. Én megbeszéltem vele, minden rendben volt a melegítésben, pályán is 8-as akadály, minden rendben volt, jött a 9-es akadály, egy összetett akadály, és kijött egy hölgy megnézni engem.
Jaj, emlékszem.
És egy kutyával.
Emlékszem.
És a kutya... Ne, igen. És a kutya megugatta a lovamat, mivel annyira közel állt a kordonhoz, és ott volt a pálya, és az én lovam megijedt, ezért nem tudtam rávezetni.
Ja, az akadály.
Igen, és ezért ugye már ki kellett hagynom, másodszorra sem arra akart, mert utána én is szétestem, és hát visszaestem nagyon, de szóval, de utána befejeztem a versenyt, hát nagyon összetörtem, de odaálltam, és végül is hatodik helyre visszajöttem, ami ugyanúgy nagyon szép egy EB hatodik hely, csak hát tudjuk, hogy ez a legrosszabb esetben is második lett volna, vagy első, tényleg nem akarok így hazni, mert nincs a sportba, de hogy tényleg egy ilyen dolog, szóval ott sem a ló, meg nem tudok haragudni.
Ez emlékszem. De beszéltél utána a hölgyel?
Nem.
És a kutyával.
A férje jött oda hozzám, bocsátott kérni, a kutya bekerült az újságba, be volt keretezve, karikázó, hogy mondjam, de viszont, hogy minden rosszban tényleg van valami jó, én ennek apropójaként, akkor aznap viccnek szánta a szövetségi kapitány, azt mondta, hogy kapok tőle egy kutyát. Olyat, ami megugatott. Átgondolva az egészet, én mondtam, hogy nem rossz ötlet, szeretnék kutyát, de egy kisebbet, hogy tudjon velem élni. És akkor került hozzám Baracka, aki mai napig az én lelkitársam. Igen. Úgyhogy hogy mindenben, tényleg mindenben meg lehet elni, hogy ott minden okkal történik. Most nem lenne Baracka, én ezt tudnám képzelni.
Milyen okos dolog ez a szövetségi kapitánytól, hogy ez hogy máshogy lehet egy ilyet feldolgozni, hogy ne egész életedben azon kattog, hogy de basszus, nagyon megrázol. Ott úszott el az EB aranyom.
Igen, és én nekem egyébként van itt a csuklomai tetoválás, és ez a barackot jelenti egyébként tájnyelvem. Nekem igazából ez egy szimbólum, mert ez az egészet jelenti, hogy akármi van, menni kell tovább, csinálni, és majd megjön az eredmény, és csak csinálni kell tényleg, nem feladni, akármi van, ha tőlem kívülálló ok volt ez is. Én visszaálltam, és befejeztem a versenyt, pedig nagyon sokan mondták, mert tényleg nekem, ahogy leszálltam a lóról ezek után, hát nem kell mondanom, nagyon sírtam, de nekem fél óra múlva kezdődött a kombinált szám, úgyhogy muszáj volt. Úgyhogy azért mondom, hogy lovas dolgok ilyenek, de volt ezen kívül sok más, leesett a lónak a patkója, elvitték, nem hozták vissza, mit tudom én, szóval ilyen nulla pontos lovaglásaim voltak, úgyhogy azért mondom, hogy itt velem minden olyan történik, ami mással nem, de én ezen már igazából röhögök meg.
Én jó könyvet fogsz majd ebben.
Igen, igen. Igen.
Fanni. Hát nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, de tulajdonképpen neked a nagyon idézőjelben a szerencséd egy baleset volt. Ezt légy szíves, magyarázd el, mert nem biztos, hogy mindenki számára érthető, hogy a besorolás az a parasport doppingja. Ez egy
legális doppingja.
Legális, nagyon morbid, meg nagyon gonosz kifejezés, de tulajdonképpen igaz. Ezt kérlek, fejtsd ki, magyarázd el, hogy aki nincs ezzel tisztában, az értse, hogy...
Közben a másik sportoló arcot szeretnék
leírni. A legális doping.
A tömegére elkerekedett szem. De ez tényleg tök érdekes a ti besorolásotok. Nagyon-nagyon.
Nálunk úgy van, hogy 1-től 10-ig sorolják be, úgymond sérültség alapján az embereket. Az egyes kategóriások ők a legdurvább sérültek, ha lehet így fogalmazni, a 10-es kategóriások pedig minimál sérültek. Én ugye középen helyezkedek el, ugye minden úszás nem is külön van válogatva, tehát külön van a mellúszás, külön van egy a gyorsnak, hátnak, pillangónak, és külön egy a vegyes úszásnak. Úgyhogy összesen 3 kategóriát kap az, aki úszó. Én mellen 5-ös kategória voltam, többibe pedig 6-os. Na, hát tudni kell, hogy az én ellenfelém törpék, és kezük, lábuk, mindenük megvan. Tenyerük ugyanakkor, mint nekem, még talpuk is van, haladnak, mint állat. És mellúszásban én azért SB5, mert a swimminget jelöli az S, a B pedig a breaststroke-ot, azaz mellúszást, és sokáig 5-ös kategóriában voltam, azért, mert aki így születik, mint én, annak végleges a kategóriája 18 éves kora után. Ezért nem tudtak engem megvizsgálni. Azért mondtuk mindig, hogy rossz kategóriában vagyok, ugyan voltak EB bronzérmeim, illetve olimpián 5-dik lettem, de nem voltam odavaló, hiszen akikkel versenyeztem, két épp tenyerük volt, illetve elrúgták magukat a faltól, szóval nem volt fair egyáltalán a verseny. Hiába ők is csak karral úsztok, azért mégiscsak ott volt két láb, amit felsiklattak, én pedig minden egyes levegővételemnél lesüllyedtem a víz alá, ami ugye hátrányt jelentett nekem, és kellett egy baleset ahhoz, hogy ugye megműtsenek. Tehát ez utólag derült így, vagy alakult így, tehát utólag jöttünk rá erre, hogy ennek is így kellett lennie, mert én az ablakpárkányba igazítottam egy koszorút, és leestem, nem kifelé, befelé estem, másfél méter, de a jobb kezem fent ragadt. És mivel a könyököm nem úgy, vagyis hát a könyököm sem úgy, tehát nem úgy van, mint neked, hanem rövidebb volt a csont, ezért valószínűleg más könyökkel is születtem, ezért tudott kiugrani a csont a helyéről. És ugye egy hétig még úgy kenegettem, de hát olyan furcsán pattant, mondom, ez nem így kéne lennie, és akkor így kenegettem, meg minden, és akkor elmentünk az ortopéd orvoshoz, és mondta, úristen, ezt azonnal meg kell műteni, hát hogy néz ez így ki, meg mit tudom én, teljesen kiakadt rám, és akkor megműtötték, és akkor beadtuk a kérvényt, hogy vizsgáljanak meg újra, mert hát nem ugyanaz a könyököm, tehát hogy nyilván egy műtét után nem mindig persze jobb állapotba kerül az ember, és megvizsgáltak, és ott már rájöttek arra, hogy egy csomó számítás is rossz volt nekem, és én így versenyeztem 12 évig, 13 évig, hogy hibás volt eleve a papír, amit rólam készítettek, mert azt úgy kell nézni, hogy egy orvosi bizottság, amint te parasportoló leszel, paraúszó, egy orvosi bizottság megvizsgál, leméri a tenyeredet, leméri, hogy a karod milyen hosszú, leméri, hogy mit tudsz mozgatni, mennyire, milyen izom, hogy működik, és ezek után kijön egy pont. Viszont nálam nagyon sok mindenben hibáztak. Például annyit, hogy ami mindent megváltoztatott, hogy az ülő magasságom 7 centivel, tehát hogy eltért. És ez nem
elmérték? Vagy mi volt?
Így, elmérték. Mert egy puha ágyon mértek engem, és megvan írva. És
besüllyedtél.
Besüllyedtem, és ezen múlt minden.
És 12 évre.
És mi ezt tudtuk, jó, hogy ez hibás, csak végleges volt a kategóriám, nem tudtunk mit csinálni, nincs ilyen, hogy külön kérvény, bármi. És aztán leestem az ablakból, és egyből kihasználtuk ezt a lehetőséget. És akkor azóta azokkal versenyzek, akikkel kell, vagyis hát akik az ellenfeleim, így sem jöttek egyből a sikerek, meg nem így kell elképzelni, világbajnokságon is harmadik lettem, akkor után, tehát hogy nagyon lassan tértem én vissza a műtét után, kellett 2 év, mire összeszedtem magam.
És ez lesz az első olimpiád? Bocs, Adri, te vagy a sportújságíró.
Az új besorolással?
Az új besorolással?
Igen, és ez csak sajnos mellúszásban jött össze, a többiben is elvileg egyen lejjebb kéne lennem, de ezzel már nem szeretnék foglalkozni. A fő számomba 100 méter mellen ott azokkal versenyzek, akikkel kell, és hogyha onnan megver engem valaki, akkor azt mondom, igen, ez egy fair verseny volt, de ahogy én versenyeztem, az nem volt fair. És hiába készültem minden nap, tehát leúsztam a 10 kilométert, kondiztam 12 éven keresztül, tudtam jól, hogy harmadik helynél előrébb sosem kerülök, hiába úszok egyéni csúcsot.
És soha nem érezted úgy, hogy ezt te így nem csinálod tovább?
Mindig, de. Hát én a londoni paralimpia után is abba akartam hagyni, aztán Rio után is, és akkor ott Rio után történt az, hogy akkor estem le. 4 hónappal azután. De hát én ott úszodában nem voltam annyira megviselt az, hogy... Tehát, hogy amikor úgy mész ki egy döntőre, hogy jó, tudom, hogy 5. leszek. Ez nem sport.
És azért föl sem merem tenni azt a kérdést, hogy vajon ezek az orvosok, akik eldöntenek ilyen dolgokat, tehát emberek életéről, karrierjéről határoznak, vajon ők mennyire vannak tisztában az úszás nemeknek az egyéni paramétereivel.
Sajnos nem mindegyik orvos, és nem értem, hogy nagyon sok mindent nem értek ebbe a kategorizálásba, nem is szeretnék belemenni, de nem értem, hogy miért nem szakemberek csinálják, tehát hogy miért orvos néz, miért nem úszóedző néz, miért nem azt nézik, hogy mivel húzol, tehát az számít, nem az számít, hogy milyen hosszú a karom, hanem az, hogy mekkora a tenyerem, mert nem a karommal haladok. Most egyébként jó hír az, hogy mivel én ugye túlestem ezen, ebben is van egy jó dolog, nem csak az, hogy ugye engem nagy harcok árán visszaraktak és megvizsgáltak, hanem akik a csapattársaim, külön felkészítünk mindenkit a kategorizálásra, külön meg kell mondani, hogy mire figyeljenek, hogy hangsúlyozza ki azt, amit nem tud, mert az a lényeg, hogy mit nem tud megcsinálni, hogy lássák azt is, amit meg tud, nyilván azt fogják keresni, de azt is lássák, amit nem tud megcsinálni, és ezért most már akik a csapatunkban úsznak, ők nekik jó kategóriája van, úgyhogy ez a harc, ez ez tart, de igen, mivel kis nemzet vagyunk, ezért a sportdiplomáciánk parában nem olyan erős sajnos még. Bárki bármit mond, az rosszul látja. Én látom, hogy ennek így kell lennie, mert aki Ausztráliában van, vagy amerikai, vagy brit, ők mindannyian jó kategóriában vannak, vagy még egyen lejjebb, mint ahol kéne lenniük.
Biztos vagyok benne, hogy a nem para téren is azért van különbség, mondjuk egy amerikai sportdiplomáciai hatékonyság, meg egy magyar között.
De mi visszatérve a lovaglásra, nekem is volt azért, ahogy mondtam, hogy minden megtörténik, ami meg lehet, amit még nem is láttak, és velem megtörtént megint egy lovas dolog, amikor leesett, amit meséltem, hogy elvitték a lovamat, hogy megpatkolják, és visszahozzák, és akkor bemehetek vele, és amint elvitték a lovamat, mert a melegítés során történt ez az eset, elvitték, és nem hozták vissza, és én nem tudok mit csinálni, azt mondták, hogy leszálltam, én odaadtam nekik, akkor elvitték, és azt mondták, hogy lesérült, és ha lesérült ló, akkor azon nem mehetek. Hát ezt tudom, de nem volt sérült a ló, csak ezt mondták be, mert hogy nem akarták inkább, mert Amerikában voltunk, magántulajdonban vannak a lovak, és hát a tulajdonos azt mondta, hogy akkor inkább nem, mert másik kovács volt, az ne nyúljon a lovamhoz, mit tudom én, hosszú. De hogy ugyanez az eset, mert velem ez 4 évvel ezelőtt történt meg, most megtörtént idén egy francia lányjal. Ugyanúgy melegítés során elhagyta, elvitték a lovát, visszahozták, és a végén bemehetett. Szóval ez a durva, hogy...
Mi történhetett a háttérben?
Hát igen, szóval nekem ugyanez volt, konkrétan tényleg totálisan ugyanez volt az eset. Én 0 pontot kaptam, nem lovagolhattam, ő lovagolhatott, és másik lett a verseny, és én is akkor ott voltam az élen, úgyhogy
hát valaki, is valaki mindenhol egy telefont igen, valahova
ilyenek, úgyhogy...
Ilyenkor jön be, nem az lányok, hogy az embernek muszáj pszichésen is felkészíteni magát, vagy felkészíteni magát egy ilyen verseny elől, tehát hogy a sportpszichológiának a szerepét szerintem nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mert pont az ilyen a besorolások, a ló, a sorsolás, az igazságtalanságok, azok a keretrendszerek, amelyekkel nem tudsz mit csinálni.
Igen.
Szóval, és ezt valahogy kezelned kell, mert közben meg tőled várják el az érmet, vagy igen. A pontot, vagy a nem tudom mit.
Igen, meg most, hogy az olimpia egyébe vagyunk, ahogy te is mondtad, hogy voltál 3 olimpián, és hogy te is úgy mondtad, hogy rontottál dolgokat. És én úgy éreztem, nem tudom, hogy mire gondoltál, de nekem az első olimpián, szóval itt, hogy visszagond, vagy... hogy épp pszichésen is ott kell lenni, hogy az első olimpián nekem elvitt az egész hív, hogy úristen, itt vagyok az olimpián, beparáztam, mint hogy te is mondtad, hogy nagyon akartad, egy verseny van, úristen, 4 év igen. Múlva lesz csak a következő, hogy tényleg, ahogy így be kell érni, és ahogy én kaptam ezt a sok, hát nem mondom, hogy negatív, mert mindegyik kellett, hogy pofon. A pofon az akkor rossz, de az utána lehet jó is, meg rossz is, de kellettek ahhoz, hogy most itt legyek, és én teljesen máshogy érzem magam, más fejjel fogok ennek az olimpiának neki menni, mint az elsőnek. Az elsőben elvitt a hévén, rácsodálkoztam, nézelődtem, nem azzal foglalkoztam igazán, ami a dolgom. A másodikban is voltak hibáim, és talán most érzem azt, hogy én most beértem, és tényleg nagyon fontos mindegyik sportban, hogy tényleg fejben ott legyünk. Főleg egy ötösában az 5 számot összerakni, 1 nap, 1 esély, a lóval összejönni, a szerencse. Egy sport pszichológia is nagyon fontos itt nálunk, és hogy ezeket is feldolgozzuk, hasznosítjuk, javunkra fordítsuk, ez nagyon-nagyon fontos, és én most úgy érzem, hogy talán most készen állok erre, és hát remélem, hogy ez majd megmutatja az 1 nap is.
Hát jöjjön ki az eredményekben. London, jól emlékszem, hogy London után volt 2 térműtéted is, aztán volt egy lágyék, meg még talán mandula, vagy
mandula. Mandula, igen, szóval a London, igen, nekem 11-12-ig nagyon jó pályafutásom volt, nagyon jó éveim, ifi, junior, felnőtt. 12 London nekem egy csalódás volt, de magába, ha nézem, én ott kijutottam junior korúan egy olimpiára, igazából örülnöm kellett volna, de mégis magam raktam a terhet, nagyot akartam, ahogy te is említetted, Fanni. Nem sikerült, én hát utána tényleg összeestem, tehát nem tudtam, hogyan tovább, és akkor jöttek ezek a sérülések, talán ezért is jöttek. Először a jobb térdem, bal térdem, nem sikerültek úgy a versek, és akkor volt ez a fehérvári Európa-bajnokság is, ami után tudtam, igen. Hogy megműtik a mandulámat, hogy ez az egyesélyem van abban az évben, de akkor úgy készültem, hogy mint egy olimpia, most van az egyesélyem, meg kell mutatom, akkor jött ez a kutyaugatás is, úgyhogy örültem neki, utána jöttek az eredmények, de volt egy lágyék sérműtétem, ami után 1,5 nappal világ bajnok lettem, úgyhogy tényleg már másképp fogtam fel a dolgokat, máshogy csináltam. Te megjöttek az eredmények, habár az olimpia ott nem sikerült, de minden okkal történik, lehet, hogy azért, hogy most a 3. az olyan legyen.
Hát legyen így. Én úgy látom, hogy lejárt az időnk. Jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kovács Sarolta ötusázónak, és Illés Fanni úszónak, hogy itt volt velünk.
Köszönjük. Köszönjük a meghívást.
Köszönjük, és hát nem tudom, mit szabad olyan, mint a színházban, csak azt szabad mondani, hogy toj-toj-toj. Nem tudom, hogy a sportolóknak mit mondunk olimpia előtt, de amit szeretnétek, én azt kívánom nektek.
Köszönjük.
Köszönjük.
Köszönjük. Köszönjük.